Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, vendégem pedig Hajdú Zoltán, geológus, közgazdász, végzettségű tréner és coach, sportolókkal foglalkozó mentáltréner, többek között a magyar futballválogatott mentáltrénere is, akit köszöntök, szia!
Üdvözlöm a hallgatókat, szia Marian!
Próbáljuk végigvenni a te életedet, illetve azt, ami neked fontos, amivel rögtön kezdeném, dolgoztál Ausztriában és az USA-ban is, most itt Magyarországon, de egyébként pedig Erdélyből származol.
Igen.
És életkorod alapján azt gondolom, hogy pont abban az időszakban éltél ott, vagy ahogy ránézésre, pont abban az időszakban voltál te gyerek, amikor azért egyáltalán nem a simogató körülmények jellemezték az ottani klímát. Hogyan nőttél te föl? Mi az, amit hozol onnan, a gyerekkorodból, és főleg mi az, ami miatt te másoknak tudsz segíteni szerinted?
Hát az első erre, hogy most így rátapintottál, nem voltam erre a kérdésre felkészülve, de nem fogom megkerülni.
Aj, hát akkor azt üdvözöllek. Tanultam. Jó, szép 40 perc lesz, igen.
Azt tanultam, hogy többet kell teljesítenem, mint a többieknek. Ugyanis kisebbségi állampolgárként azért volt némi diszkriminációban részünk. Ez adott egy attitűdöt, hogy higgyek a teljesítménybe.
Értem, hogy mire gondolsz, sőt, hát szerintem ezt mindenki érti. Tehát egy anyaországtól elcsatolt területen éltél, és annak, akinek és aminek születtél, egyébként a saját hazádban mégsem voltál otthon. Vagy
nem.
Hogy mondjam, az otthonod nem volt a
úgy
hazád.
Úgy is hívtak, hogy hazatlanok.
És ezáltal ez mondjuk rajtad volt, mint egy billog, és akkor így éltetek. És ha többet teljesítettél, az jelentett valamit?
Igen, az el volt ismerve.
Mondjuk legalább.
Tehát az el volt ismerve, mondjuk a jégkorong sportákban, ahol én indultam, ott tipikusan késhegyre menő harcot folytattunk a Stevával, a Csíkszeredai Sportklubban játszottam, és annak a fiatal csapatában, és minden egyes mérkőzésre tényleg úgy kellett készülnünk, hogy a bíró ellenünk fúj, stb., és ezt nekünk meg kell oldanunk, mert meg akarjuk oldani a nemzetünk miatt.
Tehát egyetlen egy lehetőséged van, ha kiemelkedsz. A kiemelkedéshez pedig mindent meg kell tenned, ami azt jelenti, hogy te sem kényeztetheted saját magad.
Tökéletes összefoglaló, nem is tudtam volna így mondani.
Uh-huh. Miért a jégkorong? Tehát miért volt?
Jégkorong az nálunk nemzeti sport.
Igen, tehát ezt tudom, de
az,
miért?
Hát ma is nézd meg a csiki csapatot, igen, a gyergyói igen. csapatot. Az Erste Ligában, amit produkálnak. Tehát,
ráadásul egy kicsit olyan, mint hogyha ez valami kiugrási
hát ez
lehetőség.
Egy kiugrási lehetőség, és az én életem úgy alakult, hogy én nem lettem válogatott sportoló, ez befolyásolt, és akkor később egy másik finomabb sportágot választottam, a karatét.
Sokkal finomabb. Igen. Mikor kerültél Magyarországra?
93-ban.
Tehát már felnőttként.
Igen.
És miért?
Én tényleg egyértelműen szerettem volna valaki lenni, és én úgy értelmeztem, magam számára úgy fejtettem meg, hogy nem fogok tudni Romániába úgy boldogulni, hogy én szeretnék, és szerettem volna magyar környezetbe, magyarul meghaladva az állandó kisebbségi kérdést nevelni a gyerekeimet. Ez elég korán kialakult. Nem mondom azt, hogy ez egy követendő példa mások számára, mert hogyha így ha mindenki eljön, akkor kiürül Erdély, de nekem ez volt a fő motivációm.
Amikor idejöttél, itt megkaptad azt a fajta befogadást, azt a fajta elismerést, amire vágysz, mert nekem egy kicsit az a tapasztalatom, hogy az ilyen élettörténetű embereknél valami mindig van, ami, tehát hogy itt sem az van, amire ő igazán vágyott, mert hogy innen meg ő az erdélyi magyar.
Ezt is tökéletesen látod, erre se voltam felkészülve, valószínűleg ez volt az oka annak, hogy
hiszen
néhány hónap után én Ausztriába kötöttem ki, ahol lehúztam 2 évet, és aztán utána később meg az Egyesült Államokban újabb 1 évet, és utána megerősödve, és bizonyos anyagi háttérrel rendelkezem, mégis úgy döntöttem, hogy visszaköltözök Magyarországra, pont a magyar anyanyelv miatt. De való igaz, hogy ebbe a kérdésbe így most így belemegyünk, hogy nekünk kettős küzdelmet kell folytatnunk, ahol születtünk, ott egyáltalán azért, hogy elismerjenek. Itt is azért egy picit kívülről jöttek vagyunk, és ez egy bizonyos instabilitás is hoz szerintem még sok sorstársamnak. Aztán az ember kitalálja, hogy hogyan fogja a stabilitást.
És ehhez képest Ausztriában vagy Amerikában meg csak egyszerűen külföldi vagy, ezt kész.
Igen.
Ott egyszerűen csak egy kelet-európai vagy.
Igen.
Mert hogy ebben szerintem pontosan ez a nehéz, hogy itt van valamilyen vágy, valamit fantáziát társítasz hozzá, és aztán mégsem feltétlenül azt kapod. Ezt én nagyon-nagyon sok, és nem csak Erdélyen, hanem bármilyen határon túli magyartól meghallgattam már.
Akkor elég sok ilyen ismerősöd van ezek szerint.
Persze, és ez az érzés, ez kísér mindenkit.
Na most azért ezzel meg egyrészt az ember, ahogy telik az idő, egy picit távolság.
Persze, csak megtapasztalja.
Megfigyeli, hogy egyszerűen minden egyes etológiai bármilyen kísérlet azt mutatja, hogy ezt régi ősidőktől hozzuk, hogy a kívülállónak, az intrudernek azért ott meg kell tudni találni, vagy alkalmazkodik, vagy felfalják. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy picit így az ember így, ha megérti, akkor rá fog jönni, hogy ha kívülálló vagy, kívülállóként érkezel, akkor más szabályok lesznek rád érvényesek.
Anélkül, hogy bármit most így pontosítanánk, vagy külön kitérnénk rá, ha megnézzük az egész világtörténelmet és az elmúlt 2000 évet, hát iszonyúan szívósak azok a népek, amelyeknek valahol mindig meg kellett küzdeni, meg kellett mutatni, és az egyén szintjén
így jártak
is.
A zsidók, így jártak meg néhányan az örmények.
Nagyon.
Így jártak a
kurdok. Hát nézd meg, milyen ellenállóak a vándorló népek. Ez egy nagyon fontos, feltehetően az életben maradásért.
Ez egy küzdőképességet, és egyben egy alkalmazkodó, egy más szintű alkalmazkodó képességet is hoz, ami jelenthet bizonyos előnyöket.
Oké, viszont képzeld el, hogy én azt gondolom, hogy ha te ebben nőttél fel, ott volt hozzá a sport, ott volt hozzá a tudás megszerzése, a szívósságod, az, hogy megismertél más kultúrákat, tanultál, nagyon sok mindent megtettél magadért, az egyáltalán nem biztos, hogy képes vagy kiszállni önmagadból, és valaki másnak a problémájára tekinteni, amelyekkel te behozhatsz neki új szempontokat, amivel ő felülemelkedhet a saját nehézségén. Tehát ez még nem elegendő, mindaz, amit te elmondtál, az nagyon elegendő ahhoz, hogy te feltörekedj, az nagyon elegendő ahhoz, hogy te túlélj, az nagyon elegendő ahhoz, hogy te mondjuk jeleskedj sportban, bármiben, de nem elegendő ahhoz, hogy te máson segíteni tudj. Az egy belső igény és képesség, és gondolom, hogy sok tanulás, hogy valakit ki tudj rángatni abból, amiben van.
Erre, ezt is jól érzed.
Erre hogyan jött
kettős dolog, a környezet és a személyiség. Én most tényleg nem szeretném magam fényezni. Az tény volt, hogy
majd én fényezlek.
Mindig szerettek velem edzeni. Tehát én azt korán észrevettem, és ez a későbbi, hogy egyszerűen a haverok is szerettek velem edzeni. Valahogy tudtam a teljesítményüket fokozni, és rivalizálással, különböző technikákkal, ami bennem volt. És ez így máig megmaradt, tehát ma is megyek egy jó baráttal edzeni, mert úgy alakult a mai nap. Úgyhogy ez volt tanult része is volt, mert elvégeztem egy coaching akadémiát, és volt egy pici affinitás.
Igen, valószínűleg ugye jön belülről valami, ami az empátia készség, de igényed miért van arra, hogy segíts másnak?
Hát mondhatnám ezt ezzel, hogy ha másnak segítesz, lehet, hogy magadon is segítesz.
Okay.
Tehát legyünk azért őszinték, minden egyes segítő szakmában benne van azért az önterápia is. Minden szakmában benne
de
van.
De jó, hogy ezt kimondod. Egyébként én szerintem ezt mindenki tudja, de kevesen mondják ezt így ki.
Én szeretném, ha minél többen kimondanák, ugyanis, hogyha nincsenek meg azok a sérülések, és nekem volt elég rendesen még így az eddigiek mellett is, akkor nincs meg az a fogékonyság se, hogy egy más elesett embernek, vagy éppen egy olyan fázisban levő embernek megértsed az állapotát. Na most, igen. Ha nem érted meg az állapotát, nem is fog tudni neki segíteni, hogy ő állapotváltoztatást tudjon végrehajtani. Mert ez lenne az egésznek a quintesszenciája, hogy megtanítod az embert, vezetőt, sportolót, az állapotváltoztatása.
Abszolút, és ez is nagyon jó, amit mondasz, hogy a saját megtörettetésed vihet ebbe az irányba, mert hogy szerintem az egy nagyon nagy önmunka, amikor gondolsz magadról valamit, és egyszer csak szembe kell nézned azzal, hogy mégsem vagy olyan erős, vagy gyenge vagy kicsit eltörtél, és kérdés, hogy ebből ki tudsz-e jönni, akárminek a hatására.
Ezt kérlek, próbáljuk meg egyszerűsíteni, ha minden igaz, a képzéseimen résztvevők is azért vesznek sokszor részt a képzéseimen, mert megpróbálom a filozófikus kategóriákat picit közelebb hozni a valósághoz. Azt gondolom, hogy az előbb, amit felvetettél, abban benne van az, hogyha én a sikert tartom mindig szem előtt, akkor nagyon sok csalódás fog érni. Ha viszont a teljesítményemet tartom szem előtt, amit elég jól tudok irányítani, akkor egyre kevesebb lesz a csalódásom. Tehát minél többet edzek, vagy minél többet készülök, akkor annál növelem a szerencsének az esélyét, a szerencsés véletlenek, stb. És ha egy picit leveszem a fókuszom a következményről. Erről egyik földim írt egy nagyon komoly művet, a Barabási Albert László, a képlet. Az egyik fontos törvény, a sikertörvények között azt, hogy különítsd el a sikert és a teljesítményt. A siker az egy következménye a teljesítménynek. És ettől szenved sok multi, sok klub, stb., hogy csak a győzni akarunk, legyen meg a növekedés, legyen meg a 20-30%, és nem értik meg, hogy abban milyen sok a véletlen faktor, milyen sok a szerencse faktor, viszont hogyha csak a teljesítményre figyelek, az, amit befolyásolni tudok, akkor sokkal kiszámíthatóbbá válik a pálya, és kényesítottabbá válik az adott szervezet.
Tehát erre most te mutattál, hogy a szervezetfejlesztésben, vállalatfejlesztéssel is foglalkozol a bizniszvilágban, és ott vagy, és mellette a sportvilágában is. A kettő között, tehát a kettő világnak a kócsolásában, a metodikában van hasonlóság?
Van. Sok. Tudok néhány példát mondani. Ugye a sok közös elem onnan fakad, például az egyik elem, amiből fakad, hogy összetévesztjük a teljesítményt a sikerrel.
Uh-huh, amit most elmondtál.
Tehát mint a sportban, mint a vállalatokban csak a sikert, csak az eredményeket hajszolják, és nem fordítanak akkora hangsúlyt, mint amekkorát én fektetek, meg még néhány általam ismert szakember a teljesítmény növelése. Tehát, hogyha teljesítményt növelek valakiben, majd megnézzük, hogy mi lesz annak a siker következménye. Ugye a kapufa is nagyon sokszor befele vagy kifele pattanhat a labda. És ugyanez van a vállalati életben. És a vállalatoknál és a sportolóknál ott találtam meg megint a közös nevezőt, hogy ebből a magas elvárásokból fakadóan óriási stresszel küzdenek mind a sportolók, mint a csúcsvezetők.
Nem mondod, hogy a maga által vagy akár
a maga a és a külvilág által generált elvárás.
Az, tehát az az elvárás, ő magára teszi rá azt, amitől ekkora nagy stresszbe lesz.
Megleptelek ezzel, nem
hiszem? Igen, de.
Akkor
de,
örülök, legalább egyszer én is megleptelek, mert már te ma többször.
Igen, tényleg.
De azt gondolom, hogy igen, két elvárásnak kell
megfelelni. Nyilván, hogyha jobban belegondolok, akkor tehát mindent magunknak csinálunk, de azért azt gondolom, tudod, amikor szervezetekről, meg vállalatokról, és azoknak az élén lévő emberekről beszélünk, akkor ugye már csak azért is, mert már elért valamit, gondoljuk, hogy tudatos. Jóval tudatosabb, mint ezt az átlagember gondolná.
Ettől... Ezen nagyon meglepnélek, és akkor nézd csak, hogyha már belefutottunk ebben, nézd meg, hogy hányan szenvednek, publikus adatok is vannak erről, impostor szindrómától, csúcsvezetők. Amikor egy csúcsvezető
hihetetlen.
Annyira bizonytalanná válik, hogy nem is hiszi el, hogy ő tulajdonképpen jogosult azokra az elismerésekre, elveszíti a valóságérzetét, stb. Tehát most nem fér az adásunk, nem nincs rá keretünk, de az impostor szindróma pont ide kapcsolódik.
Én nagyon sok impostor szindrómást ismerek.
Hát akkor meg...
Értem.
Akkor érted, hogy miért kellene itt egy picit, vagyis ajánlott, nem kell csinálnunk semmit, csak ajánlott, hogy a teljesítményedre fókuszálj.
És ne egyszerűen annyi, hogy át kell tenni a fókuszt.
Hát ez nem azért...
De az az első lépés.
Ez az első lépés.
És utána meg kell gondolni a teljesítménnyel kapcsolatos dolgokat határozni.
Több stratégiai, nagyon komoly szerző kezdte ezt boncolgatni. Elég, ha csak most Jim Collins jut eszembe. A jóból kiváló könyvével lett is ismert, de aztán van egy másik könyve, amit szintén megjelentettek Magyarországon, a Tudatosan Kiváló. És ő pont abban mester, hogy azt merte állítani, hogy igenis minden vállalatnak, minden sikeres vállalatnak, minden sikeres egyénnek van egy 10-12 lépésből álló siker receptje, amit folyamatosan ismételnie kellene, vagyis ajánlott, mondom inkább így. Tehát például ez a SMAC, ha megnézed a neten, ez a Specific, Methodological és Consistent. Tehát, hogy legyen meg az a 10-12 lépésed, amit tudod, hogy úgyis sikert hozott eddig is, és a teljesítményed is növelte, és ha arra fókuszálunk, és kevesebb pótcselekvést teszünk, mondja a mai világunk arról szól, hogy pótcselekvések, a média eltereli a figyelmünket folyamatosan, és ha minél kevesebb pótcselekvést tennénk, plusz ezeket a smack-eket, ezeket a specifikusan és metodológia szerint ismételt, konzisztensen ismételhető lépéseket cselekednénk, akkor növelnénk a saját lelki nyugalmunkat. Csak ez lenne a történet. Most igen, meg egy zaklatott világban élünk, amikor fiatalok nem akarnak, hogy mondjam, példát venni a szüleiktől, mert nem akarnak ugyanolyan zaklatott idegroncsokká válni, és ez több szinten látjuk, hogy ez hova vezetett.
Egyik oldalról nem akarnak, másik oldalról, mivel ebbe élnek, ez lesz a viselkedésük, tanult viselkedés.
Hát ez a mások tanult viselkedés, pontosan.
Így van. Igen, hát most nem cél, hogy nyugodtak legyünk.
Hát ez most, ezzel nem értek egyet.
Én szerintem általán, tehát a világ...
Az engem nem érdekel, hogy kinek mi a célja, az én célom az, hogy nyugodt legyek.
Igen, ez már az a tudatosság, hogy te azt mondod, hogy én a kezembe tartom az életemet, és nem engedem lelökni magam arról, hogy én a saját világomba legyek.
De azt jelenti, hogy a figyelmemet egyre inkább beszűkítem, és egyre több, ilyen hívó ingernek mondok nemet. Például csak egy érdekesség, hogy mondjuk 12 éve nincs tévém. De azért dolgozok a médiában. Most is van 3 média projektem, amire büszke vagyok, viszont nem akarom, hogy a médiának az a része érintsen engem, ami nem visz előre.
Abszolút érthető, megérthető. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Hajdú Zoltánnal, aki geológus, közgazdász, coach, mentáltréner. Maradjatok 10 zene után, már is jövünk.